Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Biblia úgynevezett kis prófétai könyveinek áttekintését tartalmazó sorozatunkon. A mai alkalommal Joel próféta könyvét kezdjük áttekinteni, és azt nézzük meg Joel próféta könyvéből, hogy mit is mond ez a könyv, Joel próféta könyve a végidőről. Ugye a Biblia ritkán olvasott könyvei, ezekről szólunk ebben a sorozatban, az úgynevezett kis prófétákról, szóltunk már Habakuk prófétáról, Sofóniás prófétáról, és a mai alkalommal Joel prófétáról beszélünk, az ő mindössze 3 fejezetből álló könyvének első részét fogjuk áttekinteni. Ebben a vonatkozásban mit is mond a végidőről Joel próféta könyve? Mindenekelőtt a szerzőről szeretnék néhány szót mondani. A szerzőről nem sokat tudunk. Olvassuk el mindjárt Joel könyve első fejezetének az első versét. Lapozzuk fel Joel könyve első fejezet első versét, és azt olvassuk, az Úrnak igéje, amely lőni Joelhez, a Petuel fiához. Ennyit olvasunk Joelről, semmi más nem tudunk róla, csak azt, hogy ennek a bizonyos Petuelnek volt a fia. Hogy mikor élt pontosan Joel próféta, azt sem tudjuk, de következtetni tudunk a könyv tartalmából az ő szolgálatának idejére. Ez biztosan a babiloni fogság előtti időre esett, hiszen erről az isteni ítéletről, mint bekövetkezendő eseményről beszél Joel próféta, tehát biztos, hogy a babiloni fogság előtti időszakban végezte az ő prófétai szolgálatát, ennél többet nem tudunk róla. Azonban egy dolgot biztosan elmondhatunk Joelről is, amit elmondhatunk minden egyes prófétáról, minden egyes bibliai könyv szerzőjéről, írójáról, hogy az Isten lelke ihlette. Az írásban egy prófétai szó sem támadott saját magyarázatból, ahogy mondja Péter apostol, hanem az Isten lelkétől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. És Joel próféta könyve is ilyen könyv, amely az Isten lelkétől ihletett könyv, amelynek minden szava mérhetetlenül fontos mindenkor embere számára, de kimondhatjuk, hogy különösen nekünk, akik a végidején élünk. Hiszen Joel proféciája olyan kijelentéseket, olyan jövendőléseket tartalmaz, amely tulajdonképpen alapját képezi Jelenések könyve proféciáinak, és látni fogjuk, hogy apostolok cselekedetei számos helyen visszautal Joel prófétára, tehát meghatározó könyv a Szentírásban Joel próféta könyve. Mondani valója, mint ahogy minden bibliai könyvre elmondható, ez teljes összhangban van a Szentírás összes többi kijelentésével és iratával. Igen, Joel próféta könyve noha 3 fejezet mindössze, de hihetetlenül fontos és szerves része a Szentírásnak, Isten üzenetének mondani valójának, kiemelkedően fontos részét képezik ezek az üzenetek, amiket rajta keresztül tolmácsolt nekünk. Hogyha föltennénk azt a kérdést, hogy miről szól Joel próféta könyve, ugye föltettük ezt Sofóniás próféta könyvével kapcsolatban is, ha föltesszük ezt a kérdést, hogy miről szól Joel próféta könyve, akkor egy rövid tőmondatban meghatározhatnánk, és azt mondhatnánk, hogy Joel próféta könyve az Úr napjáról szól. Az Úr napjáról. Mi is az, hogy az Úr napja? Ez a kifejezés többször visszatér Joel könyvében, és látjuk, hogy az egész könyv erről szól, az Úr napjáról. Az Úr napja kifejezés a Szentírásban az mindig azt jelöli, amikor az Isten büntető ítélettel látogat meg egy nemzetet, egy népet, akár a saját nemzetét, népét, vagy akár az egész földet. Amikor a bűn felgyülemlik, a gonoszság elhatalmasodik, és ez Isten büntető ítéletét, közbeavatkozását váltja ki, ezt nevezi a Biblia az Úr napjának. És a Biblia, nagyon érdemes megfigyelni, az Ószövetségi részben számtalan esetben jelöli az Úr napjával azt az időszakot, amikor Isten az ő népét ítélettel sújtotta. Tudnélik, mind Júdában, mind Izraelben, ugye a ketté szakadt országban, ami az Isten népe volt, a bálványimádás olyan méreteket öltött, az Istennel való szembefordulás és a tőle való elfordulás, hogy mindez az Isten ítéletét váltotta ki. A Biblia ezt is az Úr napjának nevezi, hiszen az északi országrész Izrael időszámításunk előtt 722-ben az asszírok által pusztul el, és ez is ilyen értelemben az Úr napja volt, az Úr engedte, hogy ez bekövetkezzen a mérhetetlenül elhatalmasodott, visszafordíthatatlan gonoszság következtében. És ugyancsak úrnapjának nevezi a Biblia a Júdát érő isteni csapást, ami Nabukodonozor személyében és az ő serege személyében valósult meg, amikor is Nabukodonozor az ő seregeivel három ízben is Júda Jeruzsálem ellen támad, a népet fogságba viszik, lerombolják a várost, magát a templomot is lerombolják. Ez is az úrnapja volt, az elhatalmasodott, visszafordíthatatlan gonoszság miatt. De ugyanakkor a Biblia azt mondja tágabb értelemben előrevetítve, Jézus második eljövetelét megelőző időszakot is az Úr napjának nevezi, amikor Jézus az ő megjelenésével, illetve azt közvetlenül megelőzően is az ő megjelenésével közbeavatkozik a bűn történelmébe az egész földünkön, és véget vet az uralkodó gonoszságnak, és az ő ítéletei valóban véget vet a bűn áradatának. Ezt is az Úr napjának nevezi a Szentírás. Igen, Joel próféta erről az isteni ítéletről szól, az Úr napjáról, ami részint bekövetkezett, hiszen kettős profécia, Joel proféciája is bekövetkezett Izrael Júda életében is, de ugyanakkor előrevetíti az Úr napját, a végidején bekövetkező Úr napját, amikor az Úr ítéletet fog tartani az egész föld felett a bűn, a gonoszság miatt. Érdemes végig tekinteni egész röviden azt, hogy Joel próféta könyve milyen eseményekről beszél a végidővel kapcsolatban. Négy nagy eseményt látunk Joel proféciájában, Joel könyvében ebben a három fejezetben, és ezt a négy eseményt szeretném felsorolni, amelyből az első kettőt fogjuk áttekinteni a mai alkalommal, és a második kettőt, az utolsó kettőt fogjuk áttekinteni a következő alkalommal. Tehát nézzük meg, milyen eseményekről beszél Joel könyve. Először is beszél azokról az eseményekről, amelyeket így mondhatunk, hogy a vajúdásról, a válság jelenségekről beszél. Majd látni fogjuk, hogy Máté evangélium a 24. fejezetével teljes összhangban szól Joel proféciája, az Úr napja bekövetkezése előtti eseményeket mondja el. Tehát ez az első eseménycsoport, amit részletesen leír és megemlít Joel proféciája. A második hatalmas csoport, eseménycsoport, az a rostálás téma körét öleli fel, majd látni fogjuk, részletezni fogjuk, hogy mi is ez a rostálás, érdekes kifejezés ez a Szentírásban. Joel proféciája maga ezt a szót nem használja, ezt Ámos proféciájában látjuk, meg Jézusnál látunk ilyen kifejezést, de látni fogjuk, hogy maga az esemény nem más, mint ennek a leírása Joel könyvében. Utána látjuk harmadik nagyon nagy eseményként, amit bemutat Joel proféciája, a késői eső kiáradása. A korai és a késői eső kiáradása, a hatalmas evangélium hirdetést, az Úr napja előtti hatalmas egész világot átfogó evangélium hirdetésről szól és beszél Joel proféciája, és utána záró eseményként a harmadik fejezetben pedig beszél a hét csapásról, valamint a kettős ítéletről, az aratásról és a szüretről, amivel Jelenések könyvében is találkozunk részletesen. Ezeket az eseményeket öleli fel, ezekről beszél Joel proféciája, és mi nézzük meg most az első kettőt a mai este folyamán, és nézzük meg először az úgynevezett válság jelenségeket, ezeket az eseményeket, amelyeket Máté evangéliuma 24. fejezetében is Jézus részletez. A következőképpen olvasom az első fejezet 2-tól 4. terjedő verseit, valamint a 7. verset, így olvasom. Vének, halljátok meg ezt, és hallgassátok meg e földnek minden lakói. Történt-e ilyen a ti időtökben, vagy a ti atyáitoknak idejében? Beszéljétek el azt a ti fiaitoknak, és a ti fiaitok az ő fiaiknak, és azoknak fiai a következő nemzetségnek. Amit a sáska meghagyott, megette a szöcskő. és amit a szöcskő meghagyott, megette a cserebogár. És amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó. Pusztává tette szőlőmet, összetörte fügefáimat, mezítelenre hántotta és széjjel hányta. Fehérlenek annak ágai. Mindenekelőtt azt a kérdést szeretném feltenni ezzel a Biblia verssel, ezekkel a Biblia versekkel kapcsolatban, hogy mit tesz az Úr, mielőtt az ő napja bekövetkezne. Az Úr napjáról beszél Jóel könyve. És mit tesz, mielőtt ez a nap bekövetkezne? Előtte a csapások sorozatát engedi meg azokon, akikhez majd az ő ítélete el fog érkezni. Abban az időben Júda és Izrael felett volt az isteni ítélet, az Úr napja. Ő felettük történt mindez, és ezért az ő életükben, mielőtt az Úr napja bekövetkezett volna, előtte Isten a különleges csapások sorozatát engedte meg, mind Júda, mind Izrael történelmében. Most miről beszélünk? Az Úr napjáról, a végidőben bekövetkező Úr napjáról, ami az egész földet érinteni fogja, és éppen ezért itt is a Biblia arról beszél, mielőtt az Úr napja bekövetkezne, előtte az Úr a csapások sorozatát engedi meg a földünk történelmében. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem a hét csapás. Ez még nem a hét csapás borzalma, amiről majd fogunk beszélni, ami közvetlenül Jézus eljövetele előtt lesz, hanem ez még az azt megelőző csapások és borzalmas eseményeknek a sorozata. Nézzünk tovább igéket Jóel könyve első fejezetének a 8. verséből, hogy milyen mérvű lesz ez a csapás, milyen fájdalmat fog majd kiváltani. Azt olvassuk az első fejezet 8. versében, keseregj, mint a szűz, aki gyászba öltözik az ő ifjúsága férjéért. Nem tudom, értjük-e ezt az igét, ezt a Biblia verset. Egy olyan valakiről beszél, egy menyasszonyról, aki egybe akar kelni az ő szeretett választottjával, és mielőtt az egybekelés megtörténne, a szeretett vőlegény meghal. Fájdalom egy menyasszony számára? Mérhetetlen fájdalom. És azt mondja, hogy a csapások borzalma körülbelül ilyen mérvű lesz. Ezzel tudja érzékeltetni. Azt mondja, hogy kesereg, mint a szűz, aki gyászba öltözik az ő ifjúsága férjéért. Utána azt olvassuk a 12. vers második részében, talán az egész 12. verset olvasom, elszáradt a szőlőtő, a fügefa elhervadt, a gránátfa, a datójafa és az almafa, a mezőnek minden gyümölcsfája kiaszott. Bizony kiszáradott az öröm az emberek közül. Figyeljük ezt a mondatot? Bizony kiszáradott az öröm az emberek közül. Utána a 16. verset nézzük. Hát nem szemünk láttára írtatotté ki az élelem, az öröm és vigasság Istenünk házából? Iszonyatos csapásokról beszél. És utána talán még csak a 15. verset szeretném idézni. Ugyan gondolkodom, hogy olvassak-e többet is belőle, de azért mégiscsak hadd olvassak egy néhány igét, mielőtt a 15. verset elolvasom. Borzalmas versek következnek, de mégis hadd olvassam el, hiszen ha az Isten nekünk kijelentette előre, akkor méltó, hogy foglalkozzunk ezekkel az igékkel. Így olvassuk a 17-től a 20-ig terjedő verseket. Elsenyvedtek a magvak barázdáik alatt, elpusztultak a gabonás házak, összedőltek a csűrök, mert kiaszott a gabona. Mint nyög a barom, meghámorodtak a marhacsordák, mert nincs legelőjük, bűnhődnek még a junyájak is. Hozzád kiáltok, Uram, mert tűz emésztette meg a puszta virányait, és láng perzselte le a mező minden fáját. A mező vadai is hozzád esengenek, mert kiszáradtak a vizeknek ágyai, és tűz emésztette meg a puszta virányait. A csapások borzalmairól beszélnek ezek a Biblia versek, de szeretném hangsúlyozni, még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ez még nem a hétcsapás, ez még nem annak a borzalma, hanem ezek az ezt megelőző, isteni figyelmeztető ítéletek, amiket megenged a földünk történelmében. Miért? Mert azt olvassuk a 15. versben, hogy jaj, az a nap, bizony közel van az Úrnak napja, és mint a pusztítás, úgy jön el a mindenhatótól. Tehát itt még nem az Úr napjáról beszél, nem arról, amikor az Isten a visszavonhatatlan, megváltozhatatlan ítéleteivel fog véget vetni a bűnnek, a gonoszságnak, hanem azt mondja, hogy közel van, bizony közel van az Úrnak napja, és mint a pusztítás, úgy jön el a mindenhatótól. Mindenek előtt szeretnék annyit elmondani, hogy az Isten azért engedi meg az ő ítélete előtt ezeket a csapásokat, ezeket a borzalmakat, hogy az embereket felrázza. Hogy az emberek figyelmét felfelé irányítsa, az ő igéje felé. Hogy az emberek felkapják a fejüket, hogy az emberek átérezzék azt, hogy itt valami nem sokára történni fog. Az Isten végére mehetetlen kegyelme az, hogy ezeket az eseményeket megengedi. De hadd kérdezzem meg, nem mintha a mi időnkről olvastam volna ezekben a Biblia versekben. Valóban azt lehet mondani, hogy a természeti csapások egymást érik, egymást követik a földünk történelmében. Azt lehet mondani, hogy tényleg olyan korszakba érkeztünk, amilyen nem volt mindezt megelőzően. Mit említettem az előbb? Az előbb azt említettem, hogy Máté evangéliuma 24. fejezetével teljes mértékig egybe csengenek ezek a Biblia versek, és lapozzunk Máté evangéliuma 24. fejezetéhez, nézzük meg, hogy Jézus mit mond az ő visszajövetelét megelőző időszakról ebben a vonatkozásban. Máté evangéliuma 24. fejezetben a következőt olvassuk, csak néhány gondolatot szeretnék kiragadni a 6-tól a 8-ig terjedő versekben. Azt mondja, hogy hallanotok kell majd háborúkról, háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég, mert nemzet támad nemzet ellen és ország ellen, és most figyeljük, és lesznek éhségek, és dökhalálok, és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Jézus nem ugyanerről beszél? Csapások, borzalmas csapások, éhínségek, dökhalálok. Mi az, hogy dökhalál? Járványok, pusztító járványok mindenfelé. Földindulások, természeti katasztrófák, amelyek nyomorúságos állapotot idéznek elő. De azt mondja, hogy ez még nem itt a vég, ez még nem az Úr napja, mondja Jézus is, hanem ezt közvetlenül fogja megelőzni, amelynek a célja és rendeltetése az, hogy az emberek figyelmét felfelé irányítsa, az embereket elgondolkoztassa. Az emberiségre nagyon gyakran jellemző az, hogy általában az embereknek tömegeit jellemzi ez, hogy az emberek nem szeretnek gondolkodni. Nem szeretnek az emberek megállni, összegezni, hátratekinteni, előretekinteni, kiértékelni, végig gondolni az élet értelmét és célját. Sátán pedig különösen ezen van, hogy az ember belevesse magát az életbe, belevesse magát a teendőkbe, az örömökbe, a bánatokba, a keserűségekbe, az aggodalmakba. Ki tudja, hogy mi mindenbe, csak az ember meg ne álljon, és el ne gondolkodjon. És Isten az ő végtelen irgalmában megengedi, hogy minden ember felkaphassa a fejét, és gondolkozhasson azon, hogy vajon mi fog bekövetkezni ezután. Hallunk ilyen kérdéseket emberek ajkáról manapság? Emberek felteszik ezt a kérdést ezeknek az eseményeknek a hatására? Bizony felteszik. Emberek tömegei rémülnek meg azoktól a jelenségektől, azoktól az eseményektől, amelyek az egész világunkon tapasztalhatók. És az emberekre nagyon jellemző az, hogy emberek tömegei mondják azt, nem tudom, hogy hallottunk-e ilyen véleményt, hogy ugyan már kérem, ilyen események mindig is voltak a Földünk történelmében. Emberek mondják ezt. De ugyanakkor Jézus elmond valamit, azt mondja, hogy ezek a jelenségek, amikor egyszerre jelennek meg az egész Földünkön, egyszerre és mindenhol. Jézus azt mondja, amikor mindezeket látjátok, és mindenfelé. Ez a két kulcsszó. Mindezeket mindenfelé látjátok. Akkor tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt, közel van az Úrnak napja. És valóban azt lehet mondani, hogy beleérkeztünk ebbe a korszakba, amikor mindezek az események, és mindenfelé tapasztalhatóak. Isten ezeket az eseményeket felrázó eseményként engedi meg a történelmünk életében, a Földünk történelmében. És emberek tömegeire mégis mi a jellemző? Az egyik része felkapja a fejét, és azt mondja, hogy itt valaminek lenni kell, és engedi, hogy az Isten lelke a szívét érintse, és egy Istenhez fordulás következzen be az életébe. Ugyanakkor nem tudom, hogy megfigyeljük-e, hogy van egy másik hang is ezekkel az eseményekkel kapcsolatban. Ugyan már nem kell megjedni. 500 évenként előfordul ilyen a Földünk történelmében. Regenerálódik minden, minden helyreáll. Ezt is bizonyos erők akarják kihasználni ezt a helyzetet a maguk javára. Olvashatnám a cikkek sorozatát, amik jelennek meg a napokban is, a hetekben is. Mindannyian ismerjük ezeket az eseményeket, nem akarok erről különösebben beszélni. Isten küldi, azaz megengedi ezeket az eseményeket, hogy felrázza az embereket, Sátán pedig még ezeket az eseményeket is megpróbálja az emberek szemében szinte elbagatelizálni, és optimistán bemutatni, hogy ugyan már nem kell megjedni, nem lesz itt semmi baj, mindig is voltak bajok, az emberiség mindig is kiemelkedett belőle. Pedig az Isten azért küldi ezeket az eseményeket, hogy az embereket felrázza, akiket csak lehet, és megtérésre, hozzáfordulásra késztesse. Máté evangéliuma 24. fejezetéből szeretnék olvasni két igét, és méghozzá azzal kapcsolatban szeretném ezt a két igét olvasni, Máté evangéliuma 24. fejezetéből a 33 és 34. verset szeretném elolvasni méghozzá azért, mert figyeljük meg, hogy a szavak is mennyire hasonlóak ahhoz, és szinte azok, mint amiket Jóel könyvében olvastunk. Mindjárt majd utalni fogok az egybecsengésre. Így olvasom. Azonképpen ti is, mikor mind ezeket látjátok, mindezeket, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, míg nem mindezek meglesznek. Lapozunk vissza Jóel prófétához, és nézzük meg a teljes egybeesést és hasonlóságot. Nézzük meg Jóel proféciája, mit mond, mit olvastunk az előbb, milyen Biblia verset. Jaj, ez a nap, bizony, közel van az Úrnak napja, és mint a pusztítás, úgy jön el a mindenhatótól. Mit mond, amikor ezeket az eseményeket látjuk, amit itt Jóel prófétánál az előbb olvastunk, akkor Jóel prófétán keresztül azt mondja, hogy közel van az Úrnak napja, és mint pusztítás, úgy jön el a mindenhatótól. Jézus mit mond? Amikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Teljes egybecsengés, mind a két helyen ezt olvassuk, hogy ezek az események arra hivatottak, hogy bennünket felrázzanak. Közel van. Olvassunk még két Biblia verset, Jóel könyve, 2. fejezet 1. és 2. versét, így olvasom. Fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen. Rémüljenek meg a föld minden lakói, mert eljő az Úrnak napja, mert közel van az. Sötétségnek és homálynak napja, felhőnek és borulatnak napja, mint a hegyekre ráterülő alkonyat. Milyen érdekes, mit hangsúlyoz leginkább? Két dolgot. Az egyik, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy közel van. Az első, 15. versben is ezt mondja, az első fejezet 15. versében. A 2. fejezet 1. versében azt mondja, hogy igen, az Úr napja közel van, és a 2. versben pedig azt mondja, hogy olyan lesz ez, mint a hegyekre ráterülő alkonyat. Nem tudom, hogy mond-e ez a kép nekünk valamit, hegyekre ráterülő alkonyat. akik szoktak járni sík terepen is, meg szoktak járni hegyek között is, azok tudják igazából ezt a hasonlatot, ezt a képet érzékelni. Amikor egy sík terepen megyünk, és megy le a nap, akkor milyen a naplemente? Elkezd kicsikét sötétedni, kicsikét sötétedik, de látjuk még a lemenő napot, még a korongját is látjuk. Már rég lement a nap, de még mindig valamennyire lehet látni. Tehát nagyon elnyúlik ez a folyamat, amíg teljesen besötétedik. És nem tudom, hogy voltunk-e már magas hegyek között úgy, hogy a naplemente ott ért bennünket. Pillanatok alatt egyszer csak még gyönyörűen süt a nap, világos van, és egyszer csak a hegyek mögött elbújik a nap, pillanatok alatt le tud ereszkedni a homály, sötétség tud pillanatok alatt úrrá lenni. És ezt a képet használja itt Joel prófétán keresztül az Úr, hogy az ő napja olyan lesz, mint a hegyekre ráterülő alkonyat. Amikor ember tömegek nem is gondolják, nem is várják, amikor ember tömegek mondják majd azt, hogy békesség és biztonság, mit mond Pál apostol? Akkor hirtelen veszedelem jő rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. Ezért engedi meg az Úr ezeket a csapásokat előtte, az Úr napja előtt, hogy az emberek eszméljenek, hogy nincs sok idő hátra, hanem karnyújtásnyira van Jézus eljövetele, hogy, ahogy Jézus fogalmaz, közel van az ajtó előtt. Itt áll az ajtó előtt. Már szinte csak arra vár, hogy lenyomja a kilincset, és belépjen ezen az ajtón. Ennyire közel van Jézus eljövetele. És azon kívül szeretnék még itt az előbbi ige szakaszból, amit Máté evangélium a 24. fejezetéből olvastunk, szeretnék még itt olvasni egy biblia verset, amit az előbb már említettünk, de még egyszer hadd olvassam. Jézus azt mondja, hogy bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, míg nem mind ezek meg lesznek. Döbbenetes ez a jézusi kijelentés. Jézus azt mondja, sorolja föl itt az eseményeket, nem csak ezeket sorolja, mert itt a közben levő fejezet versekben más jeleket, eseményeket is megemlít, amelyek már most szintén tapasztalhatók a hamis Krisztusok, hamis prófétákról, bőven tapasztalhatók ezek is. És Jézus azt mondja, hogy amikor ezek mind együtt meglesznek a földünk történelmében, mind egyszerre ezek megjelennek és tapasztalhatók lesznek ezek a jelenségek, Jézus azt mondja, hogy ez a nemzetség, amelyik ezeket az eseményeket megéli, nem fog elmúlni addig, míg a végeseményei be nem következnek. Ennek a nemzedéknek az idejében, amelyiknek az idejében megjelennek ezek az események együttesen mind, azt mondja, ez a végidőnek a jele, közel van az ajtó előtt, és ez a nemzetség nem múlik el addig, amíg mindezek be nem teljesednek. Tehát nem beszélhetünk következő korszakokról, meg majd nem tudom milyen hosszú időről. Azt mondja, ez a nemzetség el nem múlik, míg mindezek be nem következnek. Jézus arról beszél Máté evangélium a 24. fejezetében, hogy hamis Krisztusok és hamis próféták lesznek, akik az embereket elhitetik, akik az embereket meg akarják majd nyugtatni, akik az emberekkel el akarják felettetni, hogy közel van az Úrnak napja abban a formában, ahogy az Úr azt kijelentette az ő büntető ítéleteivel. Sátán el akarja az emberekkel ezt felettetni, és nézzük meg, hogy Jeremiás prófétán keresztül az Úr hogy beszél előre ezekről az eseményekről, hogy ezek a hamis próféták, akikről Jézus is beszél az ő eljövetele előtt, a vég idején, nézzük meg, hogy mit mond Jeremiás próféta, milyen lesz ezeknek a prófétáknak a tevékenysége. Így olvasom. Jeremiás könyve 23. fejezet, 16-17 és 19 és 20. versei. Tehát Jeremiás könyve 23. fejezet, 16-17. versét olvasom először. Ezt mondja a seregek ura, ne hallgassátok azoknak a prófétáknak szavait, akik néktek prófétálnak. Elbolondítanak titeket, az ő szívüknek látását szólják, nem az Úr szájából valót. Szüntelen ezt mondják azoknak, akik megvetnek engem. Azt mondta az Úr, békességetek lesz néktek, és mindenkinek, aki az ő szívének keménysége szerint jár. Ezt mondják, nem jött ideátok veszedelem. És a 19-20. vers pedig így folytatja. Ímé az Úrnak szélvésze nagy haraggal kitör, és a hitetlenek fejére forgó szél zúdul. Nem szűnik meg az Úrnak haragja, míg meg nem valósítja, és míg be nem teljesíti szívének gondolatát. Az utolsó napokban értitek meg e dolog értelmét. Figyeljük, így zárja le, hogy az utolsó napokban értitek meg e dolog értelmét. Nagyon fontosnak tartom ezt az ige szakaszt. Júda életében is ugyanez volt, Izrael életében is. Hamis proféták sokasága mondta, nem jött ideátok veszedelem, nem fog eljönni a babiloni király, nem kerültök fogságba. Nem jött ideátok veszedelem. Azt mondja, a végidején értjük meg az igazi értelmét, mert ugyanez fog majd bekövetkezni, hogy hamis proféták sokasága állítja, hogy nem jó a veszedelem, nem kell félni. Isten annyira irgalmas, hogy könyörül az általa teremtett embernek. Nem lesz semmi baj, meglátjátok, a föld majd kikeveredik ebből a válságból. Nem jó tirjátok veszedelem, nem kell megjobbítani a ti utaitokat, semmi baj nem fog történni. Ezzel szemben az Úr azt mondja, hogy nem szűnik meg az ő haragja, amíg meg nem valósítja, be nem teljesíti ezt. Az utolsó napokban értitek meg e dolog értelmét. Tehát az Úr egyértelműen kijelenti, hogy az ő napját, az ő ítéletének a napját nem lehet feltartóztatni. Ez nem olyan, aminek valaki ellene tudna állni. Ez nem olyan, amit valaki vissza tudna fordítani, az Úr kijelentette, és így fog ez megvalósulni. És ezek után a második vers második részétől a tizedikig terjedő versekben, amiket most nem olvasunk, képies beszéddel mondja el, hogy az Úr ítélete mennyire feltartóztathatatlan. Itt ügyesség, erő, rátermettség nem számít, mert ez feltartóztathatatlan. Az Isten kijelentette, és meg fog valósulni. Ember ez ellen nem tehet. És nézzük meg, a 11. verstől szeretném folytatni, és a 11. versben egy hatalmas horderejű kérdés kerül elő, ami az egész könyvnek talán a legfontosabb fél mondata, és erre ad tulajdonképpen választ a következő néhány bibliavers. Így olvasom a 11. verset. És megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora, mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója. És most jön a második része, amit leginkább szeretnék hangsúlyozni. Bizony, nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes. Ki állhatja ki azt? Ez a döntő kérdés egész Joel próféta könyvében. Bizony, nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes, és fölteszi a kérdést. Ki állhatja ki azt? Ki állhat meg Jézus előtt az ő eljövetelekor? Ki állhat meg az isteni ítélet közepette? Rettenetes az a nap, és ki állhatja ki azt? Erre a kérdésre jön ezután a válasz, mint ahogy Sofóniás prófétánál is ugyanezt láttuk. Ezután jön erre a válasz, hogy ki állhat meg az Úr eljövetele előtt. És ez a kérdés azért rendkívüli a Szentírásban, hogy az Úr napján ki állhat meg, mert ez a kérdés még egyszer elhangzik a Szentírásban, szóról szóra. De mikor? Jelenések könyvében olvasunk ugyanerről a kérdésről, de ekkor már más összefüggésben olvasunk erről. Ekkor már abban az összefüggésben, amikor az Úr napja bekövetkezik, az Úr pusztító ítéletei, a hét csapás itt van, Jézus eljövetele bekövetkezik, és akkor azt olvassuk, hogy ember tömegek inkább a szikláknak mondják, hogy essenek őreájuk, mint hogy Jézussal találkozniuk kelljen, és azt mondja, hogy mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és kiállhat meg. Akkor már abban a helyzetben emberek sokaságának az ajkáról hangzik fel ez a kérdés, hogy itt van ez a nap, és kiállhat meg. De ekkor ez már egy kétségbeesett kiáltás, egy olyan kiáltás, amikor már megoldás nincs. Mert az ember elmulasztotta az időt arra, hogy felkészüljön erre a napra. Joel próféta könyvében viszont ezt a kérdést úgy olvassuk, míg ami az úrnapja bekövetkezése előtt felhangzó kérdés, és utána megadja a feleletet rá a Biblia, hogy ki állhat meg az úrnapján, ki az, akit el tud rejteni az ő szárnya rejtekében, az ő védelme és oltalma alatt, az ő ítéletek kiteljesedésekor. És így olvasom erre a választ a 12. és a 13. versben. De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat. Úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Mennyire csodálatos ez a két Biblia vers, de szeretném mindjárt azt a kérdést feltenni, hogy vajon miért kezdődik így ez a Biblia vers, a 12. vers, hogy de még most is így szól az Úr. Miért nem mondja azt, hogy így szól az Úr? Miért nem mond csak ennyit? Úgy kezdi, hogy de még most is így szól az Úr. Miért? Azért, mert gondoljuk végig a saját életünket, csak a saját életünket. Mennyi visszautasított isteni kérlelés van a mi életünkben is. Hányszor éreztük azt, hogy az Isten lelke jobb után akar bennünket vezetni. Hányszor tudtuk azt valamiről, hogy nem helyes, és mégis cselekedtük a jónak az ellenkezőjét. Hányszor kérlel az Isten minden embert. És az ember hányszor hagyja figyelmen kívül az isteni kérlelést. És ezek után a könyörülő, irgalmas Isten mondatja ki ezt a prófétával, hogy de még most is így szól az Úr. Az Úr még most sem mondott le az emberről, még most sem mondott le rólunk, akárhányszor visszautasítottuk, akárhányszor nem hallgattunk az ő kérlelésére, ő még most is kérlel bennünket, mert azt akarja, hogy mi felkészüljünk az Úr napjára, hogy ezt a kérdést most tegyük fel, hogy közel van az Úr napja, és kiállhat meg, hogy ne akkor kelljen rémülten ezt kérdeznünk, amikor valóban az Úr napja kitör, és akkor már változtatni nem lehet az életünkön. És ezért ezt mondja, hogy de még most is így szól az Úr. Kérlel, szinte könyörög az Isten az embernek, és azt mondja, hogy térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez. Mi az első, amit mond ez az ige szakasz? Isten hogy fordul mindannyiunkhoz, mindenkihez? Térjetek meg hozzám. Térjetek meg hozzám. Emlékszünk Sofóniásnál is, az Urat keressétek, őt keressétek, hozzám térjetek meg. Az Istent személyesen keresni minden embernek, megtérni hozzá, mit jelent? A megtérés nem más, mint az embernek, a szívének, a gondolatvilágának a megváltozása. Mit jelent a megtérés részletesebben? Megtérni annyit jelent, hogy az ember enged az Isten lelke késztetésének, és megismeri az Istent, kezdi megismerni az Istent, és kezdi meglátni azt, hogy az én életem hány és hány ponton nem felel meg az Isten szavának, az Isten törvényének. Az ember, ha komolyan veszi az isteni kérlelést, az Isten szavát, akkor az ember rádöbben arra, hogy mennyi nyomorúság, bűn, szenny van az életében. És amikor az ember rádöbben a bűneire, akkor az ígéből azt is meglátja, amit így olvastunk, hogy de még most is így szól az Úr. Az ember felismeri a könyörülő Istent, aki a megváltás tervét ezért valósította meg, hogy az embernek élete lehessen, hogy az ember a bűneit elrendezhesse, az ember lemoshassa a bűneit, Jézus áldozata által bűneire bocsánatot nyerhessen, és tőle kérhessen erőt, hogy egy megváltozott életben járhasson. A Biblia ezt nevezi megtérésnek. Amikor az ember felismeri a bűneit, felismeri az eddigi helytelen életét, de ugyanakkor nem összetörik, összeesik a szónak abban az értelmében, hogy kilátástalannak ítéli a helyzetét, hanem felismeri azt, hogy de még most is így szól az Úr. Az Isten kegyelmet ajánl nekem, ha hozzátérek, ha valóban megváltozik az én életem. Mert szeretném azt hangsúlyozni, hogy a megtérés egy gondolkodás mód megváltozás, egy szívbéli változás, de ennek azonnal külső jelei is vannak. Szeretnék csak annyit megemlíteni, a Bibliában az egyik legkedvesebb személy az én számomra, és az ő élet története Pál apostol. Pál apostol, aki mikor megtért, ugye az ő megtérését szinte mindannyian ismerik, ott a damaszkuszi úton való megtérését, amikor megtér Pál apostol ott a damaszkuszi úton, a szívében, a gondolat világában zajlódott le minden, felismerte az ő bűneit, hogy mit követett el, amikor Krisztus követőit idáig üldözte, felismerte az ő bűnei sokaságát, elfogadta Jézus Krisztust, felismerte benne a megváltót, hogy ő az igazi messiás, a szívében, a lelkében ment végbe minden. De utána mi volt az első kérdése, a megtérése utáni első kérdése? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Egy megtért ember élete nem marad ugyanolyan, mint korábban volt. A megtért ember szüntelenül azt keresi, hogy mi az Isten akarata. Hogy mit cselekedjem? És nem a saját erejéből akarja megvalósítani, hanem belátja, hogy önmagában semmi jó nincs, de szüntelenül az Isten erejét kéri segítségül, hogy megváltozzon az élete. Pál apostol azt mondja a Római Levél 12. fejezet 1.-2. versében, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket az Istennek élő, szent és kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És utána azt mondja, hogy és ne szabjátok magatok a te világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mit mond, szánjuk oda magunkat az Istennek, változzunk el a mi elménk megújulása által. Ez a megtérési folyamat, megváltozni belül, de ennek mi a következménye? Hogy ezután én azt fogom vizsgálni, azt fogom keresni, hogy mi az Úr kedves, jó és tökéletes akarata. Igen, az igazi megtérésnek mindig ez a jele. Szeretnék a Szentírásból felolvasni egy szakaszt, Lukács evangélium a 3. fejezetéből, egy annyira szép és elgondolkodtató szakasz. Nagyon jelentéktelennek tűnhet Keresztelő János életéből és prédikációja nyomán bekövetkezett eseményekről szól. Lukács evangélium a 3. fejezetéből olvasok néhány biblia verset, a 10-től terjedő verseket. Ugye előtte beszél arról, hogy teremjetek a megtéréshez illő gyümölcsöket a 8. verstől kezdve, és hogy a fejsze a fák gyökerére vettetett, és mindegyik fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik. Beszél Keresztelő János Istentől ihletett módon a megtérésről, erre hívja fel az embereknek a figyelmét. És amit ezek után szeretnék szórószóra olvasni, az a 10. verstől így hangzik. És megkérdi őt a sokaság mondván, mit cselekedjünk tehát? Az emberek szívét mélyen érintette a megtérésre való felhívás. Igen, mélyen elgondolkodtak ezeken a megtérésre hívó szavakon. És mi merült fel bennük kérdésként? Mit cselekedjünk tehát? És folytatja Keresztelő János, ő pedig felelvén mondta nékik. Akinek két köntöse van, egyiket adja annak, akinek nincs, és akinek van eledele, hasonlóképp cselekedjék. És eljöttek a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és mondának néki, Mester, mit cselekedjünk? A vámszedőkben is, ugye ugyanez a gondolat merül fel. Mit válaszol nekik? Azt mondja, ő pedig mondanékik, semmi többet ne követeljetek, mint ami előtök berendeltetett. Tovább így olvasom, és megkérdék őt a vitézek is, mondván, hát mi mit cselekedjünk? És mondanékik, senkit se háborítsatok, se ne patvarkodjatok, és elégedjetek meg zsoldotokkal. Miért olvastam fel ezt az ige szakaszt? Azért, mert amikor az emberben felmerül ez a kérdés, hogy mit cselekedjünk, az Úr mindig válaszol. Itt az ő szolgája által, Keresztelő János által. Pálnak maga Jézus válaszolt, hogy menjen el az egyenes utcába, majd ott megmondják neki. Ott egy embert használt fel, ugye Ananiást, hogy megmondja Pálnak, mit kell cselekedni. Az Úr nagyon sokszor közvetlenül az igéjén keresztül válaszol erre a felmerülő kérdésre. Mit cselekedjem? De egy dolgot szeretnék nagyon határozottan kijelenteni. Ez a kérdés senki ajkáról nem hangzott még el úgy, hogy az Isten ne válaszolt volna erre. Mit cselekedjem? Mit cselekedjem? Amikor az Isten lelke érinti az embert, megtérésre hívja, és az emberben felmerül ez a kérdés, hogy mit cselekedjem, az Úr meg fogja mutatni, pontosan meg fogja mutatni, lépésről lépésre meg fogja mutatni, hogy mit cselekedjen az ember. Igen, olvassuk az igét, imádkozzunk, és kérdezzük az Istent, mit cselekedjen, és ő meg fogja mutatni az embernek. Hatalmas dolog, az Úr válaszol. De még egy dolgot szeretnék ebből a szakaszból megemlíteni, amit az előbb olvastunk. Keresztelő János az élet hétköznapjaira is felhívja a figyelmet. Felhívja a figyelmet az életünk minden területére. Figyeljük meg, hogy általában mennyire jellemző ember tömegekre, még keresztények tömegeire is, hogy úgy gondolkodom, hogy úgy a nagy vonalakban nem vagyok én olyan rossz ember, ugye? Ezt is, azt is jól cselekszem, nem cselekszek kirívó dolgokat. De Keresztelő János nem kirívó dolgokról beszélt, apróságokról. Szeretném hangsúlyozni, hogy az elsődlegesen fontos dolgok, nagy horderejű dolgok is nagyon fontosak, de az apróságok is, minden. Amire az Isten azt mondja, hogy ezt tegyem, és azt ne tegyem, annak jelentősége van. Nem mondhatom azt, hogy hát ez olyan jelentéktelen dolog, nem, hát csak a nagyobb dolgokra kell odafigyelni, ilyen, Isten ilyen apróságokkal nem foglalkozik, nem. Amire azt mondja, hogy tegyem, lehet az a legapróbb dolog is, tegyem. Amire azt mondja, hogy ne tegyem, lehet az a legapróbb is, ne tegyem. Vegyem komolyan az ő 10 parancsolatát, a legapróbb részletekig komolyan. De vegyem komolyan azt is, hogy az életben a legapróbb dolgot is a legnagyobb becsületességgel végezzem el. Ne legyen a szívemben még csak egy morzsányi irigység vagy féltékenység sem. Ne legyen bennem semmi harag, semmi indulat, semmi megbocsátani nem tudó lelkület. Szinte sajnálom is, hogy megemlítettem ezeket a dolgokat, azért mondom, hogy sajnálom, mert ez tényleg egy hatalmas palettáról egy néhány mondatot ragadtam ki, de csak érzékeltetni akartam, hogy mindenféle dolog, amiről az Isten azt mondja, hogy tegyük, tegyük, amire azt mondja, hogy ne tegyük, ne tegyük. És minden kérdésben ez így van, mert amiről az Istennek határozott véleménye van, ember nem bírálhatja felül. Ha az ember ezt teszi, hogy az Isten törvényét maga magyarázza, maga bírálja felül, akkor oda jut, hogy a lélek késztetésének nem enged, akkor maga egy szokás rendszerhez akar alkalmazkodni, és nem az Úrhoz fog megtérni, hanem valamilyen szokások sorozatából fog állni a vallásos hívői élete. Igen, azt mondja, hogy az Úrhoz térjetek meg, közvetlenül az Úrhoz. Neki tegyük fel ezt a kérdést, hogy mit cselekedjünk, és ő válaszolni fog rá. Igen, tegyük fel mindannyian a kérdést, hogy így megállhatnék-e az Úr napja előtt. Ha most jönne el az Úr napja, így megállhatnék-e? És ha nem, ha az a válasz, hogy nem, mert bizonyos vagyok benne, hogy mindannyiunk esetében ez a válasz, hogy így még nem, akkor kérjük az Urat, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, te vezessél, te mutassál nekem utat. És mit mond, térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, amiről az előbb szóltunk, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez. Tehát egy szívből jövő megváltozásra hívja fel a figyelmünket, nem egy külsődleges megváltozásra, hanem igazi szívből jövő megváltozásra, amiben csak is ő tud nekünk segíteni, és ő tudja ehhez az erőt adni. Nagyon érdekes ez a kijelentés, amikor azt mondja, hogy böjtöléssel is, sírással is. Nagyon érdekes, böjtölés, sírás. Miért mondja ezt a kettőt? Először a sírásról szeretnék csak egy szót említeni. Mi az, hogy sírás? Miért mondja, hogy sírással térjünk meg? Azért, mert a megtérésnek ez egy nagyon fontos velejárója. Amikor az ember megismeri az Isten igéjét, rádöbben a bűneire, és megérti a megváltást, mert azt mondtuk, hogy a megtérés ezen alapul, hogy megértem a megváltást, hogy a bűneimre van bocsánat, az ember akkor mivel szembesül? Az ember azzal szembesül, hogy Jézusnak ezért kellett annyit szenvedni, mert én ezeket a bűnöket elkövettem. Az én elkövetett bűnömmel is Jézusnak nehezebb volt a szenvedése. Az ember, a megtért ember rádöbben arra, hogy nem az a sokaság kiáltotta a feszítsd meget, és nem a római katona feszítette meg, persze effektíve így történt, de azt nem értjük, miért említem, hanem én voltam az, aki kiáltottam a feszítsd meget Jézusra, az én bűnömért kellett neki meghalni, én voltam, aki őt a kereszthez szegeztem. És amikor az ember ezt megérti, megérti Jézus szeretetét, hogy mit okoztunk neki mindannyian a mi bűneinkkel, és megértjük, hogy ő ezért nem elfordult tőlünk, nem elvetni akar, hanem hogy olvastuk, de még most is így szól az Úr, és kérlel bennünket, az emberben igazi bűnbánat fakad fel. Megérti a bűn súlyát, megérti, hogy mit jelentett a bűn Istennek, az Atyának, Jézusnak, mennyi szenvedésbe, mérhetetlen szenvedésbe került az ember megváltása. És akkor Pál apostol azt mondja, hogy az Isten szerint való szomorúság az igazi megtérés szerez. Amikor az ember megszomorodik a bűnei miatt, akkor igazi megtérés következik be. Igen, ezt akarja az Úr mindannyiunk életében, hogy bekövetkezzem. És böjtöléssel is. Böjtölés, a Biblia többször beszél a böjtölésről, ami az igazi alázatos könyörgésnek, az imádságnak a velejárója rendkívüli helyzetekben, amikor az ember könyörgően, sürgetően kéri az Istent egy-egy adott nehéz helyzetben. És azt hiszem, hogy ez a legsürgetőbb kérés, aminek el kellene hagynia az ajkunkat, hogy közel van az Úr napja, és megállhatok-e így? Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Tisztíts meg engem az én bűneimből. Igen, böjtöléssel, könyörgéssel. A böjt a Biblia szerint az, amikor az ember a táplálékot megvonva magától könyörög az Istenhez, amivel mit fejez ki? Az ember ezzel azt fejezi ki, hogy még az életem sem olyan fontos, a testi táplálék sem olyan fontos, csak hogy az Isten könyörüljön rajtam, hogy az Isten utat mutasson nekem, hogy megmutassa, hogy mit kell cselekednem, hogy elnyerhessem az örök életet. Igen, ezt mondja, így térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel, sírással, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez. És utána mit mond? Azt mondja, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Milyen csodálatos ez a leírás az Istenről. Azt mondja, hogy térjünk meg, mindannyiunkat hív még ma a megtérésre. És miért? Mert könyörülő, irgalmas, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Szeretném nagyon hangsúlyozni, hogy nekünk nem egy zord, irgalmatlan Istenünk van, aki a bűnös embert nem szereti, hanem ennek az ellentetje. Aki a bűnös embert annál inkább szereti, annál inkább menteni akarja, aki könyörülő, irgalmas, aki ugyanúgy szeret mindenkit, akármilyen bűnbe és vétekben él, szereti, és ezért akarja menteni, ezért hívja a megtérésre. Igen, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű, bánkódik a gonosz miatt, könyörülő és irgalmas ő. És ezek után a záróigék, amiket a mai alkalommal felolvasunk, az a 15-től a 17-ig terjedő versekben így hangzik. Fújjatok kürtöt a Sionon, szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést. Gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet. Hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdeteket és a csecsszopókat. Menjen ki a vőlegény az ő ágyas házából, és a menyasszony is az ő szobájából. A tornác és az oltár között sírjanak a papok, az úr szolgái, és mondják: légy kegyelmes, ó Uram, a te népedhez, és ne bocsáss szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtok a pogányok. Miért mondanák a népek között, hol az ő istenük? Mit mond ez az ige szakasz? Fújjatok a kürtöt a Sionon, Sion. Sion mit jelent? Ugye mindig Isten népét. A Sionon. Hát ezt a Sionon kell, Isten népe között kell ezt hirdetni? Hát nem a világban kell ezt az üzenetet hirdetni? Ez a csodálatos, amit Joel proféciája elmond. Először Isten népe között kell hirdetni. Először az Istent ismerő emberek között kell ezt igazából hirdetni. Ott kell, hogy bekövetkezzen egy igazi nagy megtérés, igazi Istenhez való fordulás, és utána majd látni fogjuk, hogy azoknak az életében, akiknek ez megvalósul, ez a teljes szívvel való Istenhez fordulás, azoknak az életében fog a késő eső kitöltetni a Szentlélek hatalmas ereje, és velük fogja tudni elkezdeni az Úr ezt a nagy művet, hogy az egész világra eljuttatni, még az Istent nem ismerő emberekhez, az ő tiszta beszédét, az evangéliumot. Igen, a Sionon, fújjatok kürtöt a Sionon, szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést. És mit mond, a tornác és az oltár között sírjanak a papok, az úr szolgái. Tehát egy személyes és együttes könyörgése hívja fel a figyelmet, egy igazi Istenhez való fordulásra. Miért mondtam az elején, hogy ez a rostálásnak is egyben a meghirdetése. Mi az, hogy rostálás? Azzal szeretném ezt a fogalmat bevezetni, hogy vajon mit gondolunk erre a felhívásra, erre a sürgető felhívásra minden hívő ember igennel fog válaszolni? Minden magát kereszténynek való ember erre igennel fog válaszolni? Sajnos nem. A Biblia erről beszél, hogy egy maradék lesz csak. Egy maradék. Azt mondja, hogy van 10 szűz, mindegyik ugye, a 10 szűz, ige ismerettel rendelkezik, ige ismerettel. És mégis csak a fele okos, a fele bolond. Tehát a Biblia arról beszél, hogy erre a sürgető felhívásra nem az egész Isten népe fog megtérni, hanem csak egy maradéka fog megtérni. És ez a rostálás. Külön fogja Isten választani a hívő nép között azokat, akik formai vallásosak, akik megelégszenek az igének egy felületes ismeretével, de nincs az életükben igazi megváltozás. Ketté fogja azokat választani, akik őszintén megtérnek, szívük szerint megtérnek, minden bűnükkel szembefordulnak, és Krisztust követik az hétköznapjaikban, az életük minden cselekedetében. Külön fogja azokat választani azoktól, akik a formai vallásossággal megelégesznek, és a szívükben nincs igazi megtérés. Ketté választja, és ezt nevezi rostálásnak. Azt mondja Ámos prófétán keresztül az Úr, hogy széjjel rázom Izrael házát, amint a rostával rázogatnak. A búzát a polyvától. Jézus ugyanezt mondja. Ugye azt olvassuk Jézusról, Keresztelő János mondja, hogy szórólapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét. Ugye a polyvát megégeti oldhatatlan tűzzel, az ő búzáját, pedig a gaborát pedig csűrbe takarítja. Ez a szétválasztás. Igen, ennek az üzenetnek a hatására, a megtérésre hívó üzenet hatására bekövetkezik ez a szétrázás. És akiknek az életében célt ért el az igazi megtérésre való felhívás és meghívás, azoknak az életében fog majd bekövetkezni az az esemény, a késői esőnek az eseménye, amiről majd a következő alkalommal fogunk szólni. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük.